Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták. Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezgette őket. Hát ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egy házamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Ezek az evangélium igéi. Evangélium tanítása, legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, olyan evangéliumi szakaszt hallunk a mai ünnepen, amely valójában lefordíthatatlan, mert hiszen Jézus egy szójátékot alkalmaz, kéfa szóval, ami egyszerre lehet név, és ugyanakkor jelenti a sziklát. És amikor ezt többszörösen fordítjuk görögre, majd magyarra, akkor valójában ennek a szakasznak az ereje, úgy ahogy ez eredetileg megszólalt, az visszaadhatatlan. Érdemes tehát mélyebb összefüggésében ránézni erre a szövegrészre, keresni a nekünk szóló üzenetét. Fülöp Cezáreájában játszódik az epizód, ennek az első részét olvassuk. Fülöp Cezáreája Szentföld legészaki pontján van, a Jordánnak az eredeténél, több szempontból is szimbolikus erejű a helyszín, pogány kultuszhely találkozik a Szentfölddel azon a ponton, ahol ez a párbeszéd játszódik Jézus és a tanítványai, Jézus és Péter között. Ha oda ma elmegy egy zarándok, akkor láthatja azt a Szentföldön páratlan, óriási, magas sziklafalat, amibe a különböző kultuszok a maguk központjaihoz belevésték a kultuszhelyeiket. Nagy zsibvásár, ha tetszik, egy vallási pláza az, amit ott maguk előtt láttak a korabeliek, és ennek a nyomait mindmáig megszemlélhetjük. Ha van tisztátalan hely, ott a Szentföld keretei között, akkor ez egészen biztosan olyan volt. Minden, ami nem tartozik Izrael hitéhez, az ott képviseltette magát, és Jézus éppen oda viszi el a tanítványait. Tudjuk, hogy ez jó néhány napi járásnyira lehetett, tehát egy erős szándék kellett ahhoz, hogy oda fölmenjen velük, mert hogy ott valami fontosat akar mondani nekik. Azzal kapcsolatban, hogy ne legyenek illúzióitok, én erre a sziklára építem az egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Egyik dolog, ami engem újra meg újra lelkesít az evangéliumban, amikor újra olvasom a jól ismert részeket, az az, hogy mindenfajta naivitás távol áll ettől az evangéliumi történettől. Úgy szoktunk gondolni a hitre, mint valami naív elképzelésre az élet dolgairól, vagy legalábbis ez benne van a köztudatban. Valójában az evangéliumi történet olyan módon realista, hogy ébrezget minket. Azt a részt olvassuk, amelyben Jézus arra kéri a tanítványait, hogy számoljanak be neki arról, hogy mit gondolnak róla az emberek, és mit gondolnak ők maguk arról, hogy ki is az emberfia, arról, amit vele együtt haladva átéltek. Őket kérdezi, akik már hátrahagyták az előző életüket, és követik Jézust. És látjuk, hogy egyáltalán nem világos és egyértelmű a válasz. Péternek a vallásszelű válasza az egy új fejezetet nyit az ő hitüknek a történetében. Sokaság és a tanítványok múlt nagy prófétáira tekintenek, hogy valamit mondjanak Jézusról. Így mondja Máté, egyesek keresztelő Jánosnak tartották, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak, mert hogy ilyen kategóriákban gondolkodunk. Nagyon nehezen vesszük észre az újdonságot, így van ez az emberi kapcsolatainkban is. Kínosan nehezen vesszük észre azt, amikor valami új kezdődik, amikor a másik az esetleg elszánta magát a változásra, akkor sokszor mi vagyunk azok, akik visszarángatjuk a sztereotípiáinknak a világába. Tehát tanítványok úgy vélik, hogy egy nagyszerű, különleges személy ez a Jézus, azonban lényegileg ő nem különbözik másoktól, így minden kényelmesebben haladhat tovább. Valójában alig-alig veszik észre azt, amiről Jézusnak a küldetése szól, amiért ő velük van. Nem mennek messzebbre, ugyanazokat a gesztusokat, ugyanazt a viselkedést, ugyanazt a szót látják benne, mint ami Isten minden más küldöttén keresztül korábban feltárult a népnek. Profétának tartják, de nem messiásnak mondhatnánk, és látjuk azt, hogy Jézus nagyon óvatosan bánik azzal kapcsolatban, hogy ő hogy mutatkozzon be, mint messiás, ahhoz, hogy ne értsék őt félre. Így is félreértik, ahogy ez kiderül a husvéti történetben. Jézus folytonosságban van az Isten által vezetett addigi üdvösségtörténettel, ám ő nem csupán annyi, mint a korábbi proféták sorában egy új szereplő. Tudnilik, arról szól Péter hitvallása, hogy az üdvösségnek ez a története Krisztusban találja meg a végső föltárulását, a konvergencia pontját, azt a föltárulási pillanatot, amit a korábbiak csak előkészítettek. Mert hogy az embernek, és ezt látjuk a tanítványokon is, a gondolkodása egyszerűen földhöz ragadt, így mondja a Máté, testből és vérből fakad, amit mondasz. És ami itt a lényeg, az nem a test és a vér nyilatkoztatta ki neked, hanem az én atyám, aki a mennyekben van. Tanítványok viszont nem maradhatnak meg Jézusnak a felszínes ismereténél, mert hiszen akkor nem lesznek képesek arra, hogy a kritikus pillanatokban is vele maradjanak. Mint ahogy látjuk húsvétkor, hogy nagyon is leszakadoznak, és nem tudják követni a történések értelmét, még a feltámadás után is alig-alig ismerik meg Mestert. Ami hiányzik abból, ahogyan a sokaság Jézusról gondolkodik, amit ők nem képesek meglátni, az akkor adatik meg a tanítványoknak, amikor ők hitben az atyához kapcsolódnak. Mert hogy a hitből fogant ismeret, az nem testből és vérből származik, nem egyszerűen Péternek a megfigyeléseiből, vagy az ő gondolatmeneteiből, tapasztalatából, hanem Isten ajándéka is ott van abban, ahogyan ő egy új látással fölismeri a nagy képet, fölismeri a helyzetnek az értelmét, amiben ő benne van. Jézus személyében igenis van valami hallatlan és megbotránkoztató, amit önmagában a test és a vér nem érthet meg. Mit jelent ez? Azt jelenti ez, hogyha jól éljük a hitünket, akkor korán sem magától értetődő az, amit a Krisztus követés elvár tőlünk. Korán sem magától értetődő az, hogy holnap mit kell tennem Krisztushoz kapcsolódva. Nem lehet rutinból kereszténynek lenni. Nagy illúzió az, hogy magától értetődő, önmozgó keresztény hitélet az létezik. Akkor vagyok keresztény, hogyha megszólítható vagyok Isten számára. Hogyha megengedem neki, hogy szóljon hozzám, és én kész vagyok alakulni. Annak nyomán, hogy az ő igéje az megérkezik. Tudjuk jól, hogy ez az emberi kapcsolatainkban is kínosan nehéz tud lenni. A rutinnak a felszíne alatt én megszólítható legyek a másik számára, egy-egy élethelyzet számára, vajon könnyebb vagy nehezebb Isten számára megszólíthatónak lenni, mint egy emberi kapcsolatban. Én azt hiszem, hogy semmiképpen nem könnyebb. Ezért kapcsolódik össze az Isten és az ember szeretet parancsa olyan elválaszthatatlanul, ahogyan az Úr Jézus azt tanítja. Aki elfogadja a hitnek az ajándékát, itt is egy megütköztető pontja van a hitünk igazságainak, aki elfogadja ezt az ajándékot, az nem jobb, mint mások, nem méltóbb rá. Ezt egészen világossá teszi az evangélium, világossá teszi Jézus. Mégis mi szeretünk úgy gondolkodni, hogy mi képviseljük a normalitást, a hitünknél fogva mi jobbak vagyunk, úgy nagy átlagban, ha hibázgatunk is. Hát az evangélium ezt így nem igazolja vissza. Aki elfogadja Istennek a kegyelmi ajándékait, az nem egyszerűen jobb, hanem áldott. Jézus így szól Péterhez, boldog vagy, Simon, Jónás vagy Jóna fia. Valami módon a hívő beavatást kap Istennek a titkaiba, de ezzel együtt a saját nyomorúságát is a végsőkig megtapasztalja. Egy vonzásba kerül, ami lehetőséget ad a számára, hogy kiemelkedjen a tenyeres, talpas, bűnös mi voltából, de nem magától történik meg ez a kiemelkedés. Aki egy elfogadja az ajándékot, annak az életében megjelenik egy végtelen dimenzió, ami azonban mércét is hoz magával. Új kapcsolatokra tágulhat ki a szívünk a hitben, így megszületik az egyház, de át kell adnunk magunkat lépésről lépésre ennek a új vonzásnak ahhoz, hogy meg is valósuljon az, amit a Istennel való kapcsolat ígér a számunkra, ígéretként magában foglal. Az egyház ilyen értelemben nem testből és vérből született, de azt is tudjuk, hogy nagyon is meghatározza a tagjainak a testből, vérből származó nyomorúságos, bűnös valósága. Erről szól Fülöp Cezáreájában Jézusnak ez az egészen elképesztő ígérete, hogy én erre a nyomorúságra építem egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Vagyis egy lelki harcnak a meccés pontjában van az egyház, egy olyan fronton van, ahol egyfelől Istennek a szellemi erői mozgatják, Krisztus misztikus testeként is emlegetjük Szent Pál nyomán az egyházat, másrészt viszont tombolnak a gonosz erői elsőbb a Krisztussal szemben, de hát mi is ott vagyunk a frontvonalban Krisztussal együtt. Ez is furcsa, amikor úgy megbotránkozunk azon, hogy botrányok vannak a köreinkben, hát hogy is ne lennének elesések, komoly sérülések a frontvonalon. Valójában, hogyha mi hittel vagyunk ott, akkor olyan nagyon nem is kéne megbotránkoznunk azon, hogy tőlünk balra, jobbra, ahogy a Zsoltár mondja, jobb kezem felül, bal kezem felül, ott vannak ezek a tragédiák. Ma olvasott szakasz folytatása ki is emeli azt a veszélyt, amely az egyházat szüntelenül fenyegeti, nem kívülről, nem külső, az egyházzal szemben támadóan fellépő emberi ellenségtől érkezik a veszély, az egyházat fenyegető veszély, ahogy maga az evangélium mondja, belülről fakad, kísértésekből ered, olyan szemlélethez akarnak visszarántani minket ezek a kísértések, amelyek eltávolítanak minket Krisztustól, amelyek nem húsvét fényében nézik a dolgokat. Valóban, közvetlenül ezután, a szakasz után, amit hallottunk, Jézus a szenvedéséről beszél, így mondja Máté szerint. Ettől az időtől kezdte Jézus magyarázni tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, és sokat kell szenvednie. És ugyanaz a Péter, aki nem sokkal korábban magasztos hitvallást tett, most olyas valakinek mutatkozik, aki még mindig teljesen belevész az emberi gondolkodásba, amely olyan hatalomvágyat, siker utáni szó miatt vetít Istenre, amelyet Jézus Krisztus Istene semmiképpen sem tulajdoníthat magának. Erősebben is lehet fogalmazni. Ez a Péter, aki először tesz hitvallást mindannyiunk nevében, ez pasió történetben a gyengesége miatt árulója lesz annak a Krisztusnak, akivel kapcsolatban hitvallást tett. És Péter korporatív személy, ez azt jelenti, hogy mindannyiunkat képvisel a hitében is, de a bukásaiban is. Ez tehát az egyház, egy közösség, amely nem testben és vérben, hanem a Szent Lélekben mindig egyre jobban felfedezheti Isten igazi arcát, állandó kísértések közepette halad, de ugyanakkor küldetést kapott arra, hogy megismertesse Krisztust a világgal. Amen.
Béke és jóság. Ferences szentbeszédet hallottak a Margit körúti templomból.
Hírpercek.